Sziasztok, Baddafilm hallgatók! Néhány gyors infomorzsát rátok zúdítok, mielőtt rátérnénk a lényegre. Először is elnézést a csúszásért. Ezt az epizódot már jó erőre beharangoztuk, de egy a vártnál kicsit hosszabb nyári szünetre vonultunk, és ez hatással volt a megjelenésekre is. Bocsi mindenkitől, aki várta ezt a részt, de reméljük kárpótolt titeket, hogy dupla epizóddal térünk vissza. És ami még jobb hír, hogy beindult az őszi filmszezon, úgyhogy mi is nagyobb sebességre tudunk kapcsolni. Várhatok a közeljövőben egy DC adást, aminek a középpontjában a Vadi Új The Suicide Squad fog majd állni. Az őszi premierekkel is fogunk foglalkozni, valamint több adással is folytatódik a The Cartoon Chronicles, úgyhogy bőven lesz content a következő hetekben. A Marvel adással kapcsolatban is jeleznék előre két dolgot. Az egyik, hogy nagyon spoileresen beszélünk mindkét részben, ezt kicsit későn jeleztük az adásban, úgyhogy ennek most elébe mennék. És a második epizód végén a What If című sorozatról említettünk egy elég szigorú pilot kritikát, amit igazából azért módosítanék, mert határozottan javult a színvonal azóta eltelt hetekben. És most már bátran merem ajánlani, hogy kezdjétek el a What If-et, bár továbbra is vannak fenntartásaim, az elmondottak továbbra is igazak, de egyre jobb részek követték egymást, úgyhogy sokkal jobbak a kilátások, mint az elején. Illetve az adásban még következő filmként tárgyalt Shang-Chi-t, és a 10 gyűrű legendáját már megtekinthetitek a magyar mozikban. Valamint elárasztotta az internetet a Spider-Man Far From Home előzetese, úgyhogy erre is mindenképp szálljatok pár percet. Ezen kívül egyébként minden máson végigmentünk, ami az MCU-t érinti, szóval az elhangzottak továbbra is relevánsak, és reméljük, hogy velünk tartotok mind a két részben. Még egyszer köszi a türelmet és a kattintást, és maradjatok velünk az őszi dömping során is.
Üdvözlöm a What The Film hallgatóit legújabb adásunkban, ahol a Marvel moziverzummal fogunk foglalkozni, pontosabban Marvel moziverzummal és legújabb filmjével, a Black Widow-val. Az első adásban csak és kizárólag a Black Widow-ról és az MCU filmes részéről lesz szó. A második hosszabb adásban, mivel egy double feature-t fogunk most megjelentetni, szóval a part 2 pedig arról fog szólni, hogy miről is érdemes beszélni most az MCU kapcsán, az aktuális eseményekről, a sorozatokról, merre megyünk, merre tart Kevin Feige és a Disney a Marvel-lel, és ki fogjuk tárgyalni azt is, hogy hová futott ki a három idei sorozat, és mit várhatunk még a későbbi idei megjelenésektől, filmes és sorozatos fronton is. Úgyhogy most az elején szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy nagyon spoileres lesz ez és a másik adás is. A Black Widow-ról és a sorozatokról is úgy értekezünk majd, hogy számolunk azzal, hogy ti is láttátok őket. Szóval, ha erre még nem került sor, akkor még meg tudjátok tekinteni moziban a Black Widow-t. A sorozatok pedig Disney Plus előfizetéssel elérhetőek. Sajnos hazánkban nem, de megtalálhatjátok a módját. És csak akkor hallgassátok azt az adást, hogyha nem féltek a spoilerektől, vagy már láttátok ezeket. És ahhoz, hogy ezt kibeszéljük, csatlakozott hozzám Fanni.
Sziasztok!
Tonó.
Sziasztok!
Én pedig Roland vagyok, a mai műsorvezető. És akkor szerintem merüljünk is bele a legújabb Marvel filmbe, a Black Widow-ba, aminek a megjelenését, talán kontroverzálisként lehetne legjobban leírni, mert ugye a Covid miatt több mint egy teljes év telt el a tervezett bemutató és a tényleges megjelenés között, és végül nem is csak moziba, hanem július elején Disney Plus-os megjelenésként is kiküldte a Disney, amiből elég nagy bevételkiesésük is lett, és viszonylag nagy botrány. Ugye, aki követi a híreket, találkozhatott a hírekkel, hogy pereskedés is zajlik éppen Scarlett Johansson és a Disney között, de nem erről szeretnénk most első körben beszélni. Akkor először feldobom a kérdést, ti hogy éltétek meg a Black Widow-t, mert nekem finoman szóval se lett a kedvencem, de majd mindjárt kifejtem hosszabban.
Én igazából kíváncsian vártam őszintén, hogy mi lesz a Black Widow-val, és emlékszem, hogy közülünk egyébként Roland volt az, aki szkeptikus volt, és hát most így utólag végül sajnos neki lett igaza, de én azért vártam, és kíváncsi voltam, hogy mit kezdenek így a Natasha-nak a karakterével, és hogy mi az az indok, amiért ennek a filmnek el kell készülnie, azon kívül, hogy most végre a Fekete Övegy is megkapja a saját szólófilmjét. És az egyik legfőbb problémám az volt, hogy igazából nem lett semmilyen magyarázat annak, hogy ez a film miért készült el. Azon kívül, hogy most a Fekete Özvegy is megkapta a saját filmjét, sajnos túlságosan későn, mert ez sokkal jobb lett volna tényleg időrendben mondjuk a Civil War után megkapnunk. Azon kívül maga a karakter egyébként szinte semmilyen réteggel nem bővül ebbe a filmben. Tehát nem adott nekem hozzá semmit az ő tulajdonságaihoz. Nem szerettem meg jobban, nem is utáltam meg jobban, teljesen semleges maradt nekem. Az új karakterek, akiket megbehozott, azokért meg szerintem felesleges volt most egy teljes filmet megcsinálni, mert innen egyedül a Florence Pugh-nak a karaktere lesz lényeges, aki ugye itt a filmben a Natasának a idézőjeles testvérét játsza, ugye? Mert ugye a film elején megtudjuk, hogy ő egy ilyen The Americans sorozatra hasonlító álcsaládban nevelkedett gyerekkorában, akiket ugye az oroszok küldtek Amerikába, hát úgy terepmunkára igazából, és kémkedni. Szóval a Florence Pugh az itt mutatkozik be ebbe a filmben, és inkább őrá fordul a fókusz rengetegszer, mint a Natasának a karakterére. És ő egyébként jó benne, meg Scarlett Johansson továbbra is nagyon jó a szerepben, de őszintén nem tudnék többet hozzáfűzni azon kívül, hogy ez a film számomra nem működött annyira jól kémfilmként, mert ahhoz túlságosan is próbált ilyen Marvel-es, ilyen nagyszabású dolgokat csinálni, ahelyett, hogy lett volna egy rendes James Bond vagy Bourne-szerű kémfilm. Viszont olyan nagyszabású film meg nem lett belőle, hogy megindokolja, hogy ez például miért nem maradt meg esetleg egy pár részes sorozatnak a szintjén. Tehát én ezt mondtam is nektek, amikor megnéztük, hogy a Falcon and the Winter Soldier, amiről majd fogunk beszélni a második adásba, ez sokkal inkább amellé állítható, és nem érdemelte volna meg igazából, hogy egy teljes mozis bemutatót kapjon. Főleg azért, mert szerintem úgy ránézésre a készítők se kezelték úgy, mint hogyha ezt moziba szánnák. A CGI legalábbis abszolút, még a tévés szintet is épp hogy karcolta. Szóval nekem igazából egy kisebb csalódás, azért kisebb, mert azért nem ez volt a legvártabb filmem nekem idén, de én többet vártam volna még úgy is, hogy féltem tőle, hogy nem fognak élni a lehetőséggel.
Igazából én is hasonló gondolatokkal rendelkezem. Én eléggé vártam, de mivel ez ennyire későn jött, ezért nagyon súlytalannak éreztem alapból, tehát így magába az MCU-ba bele illesztve is teljesen súlytalan most egy olyan film, ami a múltban játszódik egy olyan karakterrel, aki jelenleg halott, tehát így igazából elvesztette azt, ami miatt az emberek úgy érdeklődtek volna, tehát hogy more backstory a Black Widowról, és aztán meg tovább látjuk ő neki a karakterfejlődését, ugye ezt most jelenleg nem nagyon fogjuk megkapni, mivel halott. Másrészt meg azért egy hatalmas nagy csalódás, mert szerintem Natasha karaktere még így is, hogy megkésve, de megérdemelt volna egy olyan filmet, amiben egyrészt igazán megmutatja azt, hogy ő mennyire jó kémként, meg mennyire jól tud harcolni, meg stb. Tehát azért mégiscsak azért az akció az mindig fontos az MCU-ban, és ebben a filmben egyébként én eléggé csalódott voltam az akció jelenetekkel kapcsolatban is. Másrészt pedig egy olyan sztorit érdemelt volna, ami jól van megírva. De egyszerűen a writing ebben a filmben kritikán alluli. Hát nem azt mondom, hogy értelmetlen, de lacking dialógusokkal, nem tudom, mert a magyar szó mi lenne a legjobb. Szerintem a karakterek közti dinamika sem volt annyira jó, mint amennyire jól meg lehetett volna írni, és ez megint csak abból fakad, hogy egyszerűen nem volt jól megírva ez a film, és miközben néztem, folyamatosan azon gondolkodtam, hogy mindig is ennyire bénák voltak a Marvel filmek, vagy csak most ez az egy film ennyire béna. De aztán egyébként Tonon megnyugtatott, hogy azért a többi jobb. Ez itt tényleg kifejezetten nem volt jól megcsinálva ez az egész, úgyhogy amennyire vártam, annyira nagyot csalódtam, és ahogy Tonó, én sem látom értelmét annak, hogy miért kellett ebből most egy ilyen filmet csinálni. Tényleg lehet, hogy jobban működött volna egy minisorozatként, vagy akár jobban működött volna, ha meg se születik. Jó, azért ez egy kicsit durva, de igen, én tegnap láttam, és még elég frissek bennem az élmények, úgyhogy sajnos sajnos nincs erről a pozitív véleményem.
Én még annyit tennék hozzá a sorozatos gondolatomhoz, hogy mindenképpen hasznos lett volna szerintem abból a szempontból, hogy lett volna idő jobban kidolgozni a karaktereket, és szerintem kaphattunk volna akár egy jobb dialógusokat is, és tényleg több fókuszt Natasára, így meg pont ez veszett el a filmből igazából.
Igen, meg most így belegondoltam, ez nem is abból származik, hogy sorozat vagy ilyesmi, de ahogy mondtad, hogy mennyire rossz a CGI, tehát egy évet toltak ennek a filmnek a megjelenésén. Az alatt, az egy év alatt miért nem lehetett jobban meganimálni ezeket a jeleneteket, de tényleg. És ez még talán egy sorozatban elviselhető lett volna, ez a CGI minőség, de ebben a filmben szerintem ez megint csak azt tudom mondani, hogy kritikán aluli.
Említette Tonó az elején, hogy én nagyon szkeptikus voltam. Pont azért, amit mondtatok is most, és így utólag kiderült, hogy nincsen erre a filmre szüksége a kontinuitásban, mert most lényegében, hát jól emlékszem, hogy 2023-ban járunk a jelenlegi idővonalon, tehát hogy ugye eltelt az Infinity War meg az Endgame között néhány év, és most talán 2023-ban jár a friss sztori. És visszaugrottunk 2016-ra, és nem értem, hogy egy olyan karakter, aki Fanny is említette, hogy meghalt az Endgame-ben, miért kell, hogy kapjon egy eredet sztorit, úgyhogy lényegében már tudjuk, hová fut ki a karaktere. És én is azt éreztem, hogy ez most lényegében inkább jelenáról szól, és az ő felvezetése a későbbi komolyabb szerepekre, főleg ahogy a stáblista után jelenetből ki is derült, hogy vele még azért bőven számolnak. És nem tudom, jellegtelennek, súlytalannak éreztem én is, nem volt semmilyen, az új karaktereknek se volt jelenen kívül semmilyen hatása a sztorira. Azáltal, hogy megtudtuk Natasha eredetét, igazából kedveltem a karaktert, de nem lett ezáltal kedvencem. Szerintem, aki nem kedvelt, az se fogja meggyőzni, hogy ő most mennyire szimpatikus karakter, és ha igen, akkor is teljesen súlytalannak ezek az érzelmek, mert már meghalt. Szóval, ha egy olyan karakter kap előzményt, akivel még később számolnak, akkor így azt mondom, hogy talán volt ennek létjogosultsága, így semmiképp nem. Nekem egyébként inkább a CGI-jal is volt gondom, de inkább az akciójelenetekkel, mert legalább nem is néztem pedig olyan nagyon kritikus szemben, mert lényegében félig kajáltam, így tök őszintén, miközben néztem. És még így is legalább három olyan jelenet volt, amikor feltűnt, hogy éppen dublőr játssza jelenet, vagy beugrott egy kaszkadőr Scarlett Johansson helyett, és ha ezeket egy mezei néző így félig odafigyelve is kiszúrja, akkor nem biztos, hogy ez a profi kategória. És az a baj, a Disneynél ezek szerintem nem magyarázhatók meg semmivel, mert konkrétan a világ összes pénzéből dolgoznak, így, hogy egy évvel halasztották a premiért, így meg még a világ összes idejével is, úgyhogy az After Effects-ekre bőven lett volna idejük finomítani rajtuk legalább. Szóval szerintem semmi nem mentesíti ezeket az aspektusait a filmnek, és egyszerűen nem tudok elnéző lenni vele. Szerintem egy kifejezetten rossz film volt. Talán a Vasember 2, a Thor 2 és a Marvel Kapitány közé lőném be így a legrosszabb MCU filmek között. Én nagyon-nagyon csalódtam benne, úgyhogy semmit nem vártam, ami azért szerintem sokat mondó.
Én egyébként a végén lévő jelenetet, amit szerintem már mint a trailervágók alapján, a trailervágása alapján a nagy jelenetnek tartottak volna, az a nagy ejtőernyős jelenet, az konkrétan szerintem annyira borzalmasan nézett ki, mintha egy ilyen Asylum filmből lett volna. És én erre tényleg, amit mondasz, nem látok semmi mentséget, mert ott volt az idő, hogyha akarták volna, akkor azt meg tudták volna csinálni. De ilyen minőségbe kiadni egy év után szerintem botrányos.
Ráadásul főleg úgy, hogy utána a Disney egyébként nem tudom, hogy tényleg nem érti, vagy csak nem akarja elismerni, hogy ez mennyire ment félre. Folyamatosan megy a kiakadás a bevételkiesés miatt is, amiatt, hogy milyen volt a filmnek a fogadtatása kritikailag is, meg a nézők által is, hogy egy teljesen súlytalan filmet dobtok be egy halott karakterről egy évvel később, teljesen igénytelenül a megszokotthoz képest, és nem tudom, hogy mi a kiakadás tárgya, hogy mi az, amire nem számítottak, hogy szerintem ez csak rosszul sülhetett el, ez a recept, ez halálra volt ítélve már, amikor bejelentették. Itt maximum annyi pozitívumot lehet felhozni mentségként, hogy jelenet sikerült bevezetni az MCU-ba, és neki lesz később valószínűleg nagyon fontos szerepe, majd erre később kitérünk, De semmilyen más pozitívumot nem tudok felhozni. Nem.
Én be tudom védeni igazából, ha nagyon akarom, egyébként annyira nem akarom, de a David Harbour-t azért, mert nem is a karakter, amit írtak neki, mert az ugyanúgyan tipikus comic relief és nagyon tipikus poénokkal, viszont ő láthatóan nagyon élvezte ennek a karakternek az eljátszását, ő a teljes maximumot nyújtja, amit ezzel a neki adott karakterrel lehetséges, és jól érezte magát közben, és volt egy-két jobb jelenete neki, úgyhogy én az ő karakterét még, hát egy idézőjebb a karakterét, de kedveltem.
Hát igen, csak most ezzel a karakterrel is az a baj, meg egyébként ezt az anyuka is, hogy így amúgy semmi értelme, mert nem hiszem, hogy őket úgy nagyon viszont fogjuk látni majd a jövőben. Én nem is nagyon tudtam hozzájuk abszolút kötődni, hogy mondjuk féltsem az életüket, vagy ilyesmi, de egyébként én Jelenával is egy picit így vagyok, hogy most oké, a testvére, meg mit tudom én, nagyon badass, meg imádom Florence Pugh-t, mert azért jó színész, meg kinda crush-om van rajta, de hogy maga a karakter, az én hozzám abszolút nem áll közel semmilyen szempontból, tehát nem tudtam áttérezni, hogy most ők köztük milyen szoros testvéri kötelék van, mert megint csak azt tudom mondani, hogy az írásból adódóan semmi megható párbeszéd nem volt köztük, vagy semmi tényleg olyan esemény, vagy jelenet, ami miatt én úgy igazán átéreztem volna, és azt éreztem volna, hogy Natasának ő egy méltó utódja, úgymond így az MCU-ban, mint Black Widow. Tehát eléggé sok karakter el volt rontva ebben a filmben. Hozzátenném, hogy például Taskmaster, de most nem tudom, hogy ebbe belemenjek-e, inkább akkor mondd el. Igen, akkor mondd el te is a véleményed, Roland, aztán majd utána elmondom én is.
Ezt akartam én is mondani. Igen, menjünk bele. Konkrétan a Spider-Man Far From Home-ban, amit Mysterióval csináltak, az a legtiszteletlenebb bánásmód valaha képregény karakterrel, de nagyon szorosan a második, amit itt a Spester-rel leműveltek. Nekem nem az, de nagyon sokan azon akadtak ki, hogy úgyis spoileresen beszélünk, hogy nőt csináltak Taskmasterben. Nem azzal van a baj. Nem, a karakter teljes megszentségtelenítésével van a baj, nem a nem cserével. Taskmaster szerintem az egyik legbedesszebb gonosztevője a Black Widow sztoriknak, és sokat mondó ez, hogy ez egyébként általam kedvelt, de senki más által nem, Marvel's Avengers játék is teljesen meggyalázta Taskmaster, de még ott is sokkal coolabban nézett ki, mint itt. És eleve az, ahogy megmagyarázták az eredet sztoriát, ahogy megvalósították azt, hogy lényegében az egész karakter körülbelül szerintem összesen annyiszor szólalt meg a filmben, amikor megkérdezi a végén Willow-tól, hogy meghalt-e a generális. És nagyjából ennyi volt az összes szöveg, azon kívül csak némán állt. Eleve ez az egyenruha, meg ez a rettenetes tech magyarázat, amit beleerőltettek. Nem, Taskmastert ilyen későn behozni, ellőni a karakterét egy ennyire béna előzményfilmben, és akkor még utána el is játszani, hogy egyébként neki nem volt megfelelő az eredet sztoria, és ezt át kellett írni, ez szerintem szentségtelen szimplán.
Meg ugye említettétek az akciókat is, és még azt fogjuk úgyis gyepálni egy picit, de konkrétan Taskmasternek az egyik legfontosabb tulajdonsága, tehát az, amiben az ereje rejlik, az itt nincs is kiemelve. Tehát, hogyha én nem ismerném a képregényekből ezt, hogyha nem tudnám, hogy neki ez a képessége, hogy bárkinek le tudja utánozni minden mozdulatát, és egyből betanulja, és alkalmazza rajta, akkor körülbelül egy darab jelenetet kapunk egy ilyen hídon történő verekedés, ahol ez így kijön. De ott is csak egy-egy ilyen nem is mozdulat, hanem inkább a Black Widow-nak a pózait vágja le, nem a harci mozdulatait. Tehát konkrétan a karaktert tényleg nem kapjuk meg.
És utána ráadásul ezt ilyen nagyon kínos módon, mert szerintem érezték ők is, hogy ez nem jön le. Utána a generális ott az irodájában meg is magyarázza, hogy azért ő a legnagyobb fegyverem, mert bármit képes lemásolni. Haver, ezt ábrázolni kéne, nem megmagyarázni nagyjából másfél órával a film közepénben, szóval így.
Igen, és ez egy tipikus példája annak, amikor egy történetben telling van és not showing, hogy így el van mondva, hogy oké, le tudja másolni, de ezt nem látjuk. Tehát a későbbi harci jelenetekben is kb. Úgy nyer, hogy ő valamilyen geci erős, meg nagyon ügyes, már bocsánat a csúnya szóért, de hogy amikor például a David Harbour karakterével is verekedik, hogy így ott ott abszolút nem az történik, hogy akkor most ott lemásolja a mozdulatait, és akkor úgy kerekedik fölé, hanem tényleg csak így harcolnak, aztán ő erősebb. De hogy miért erősebb, meg mitől erősebb, amikor... Na mindegy, szóval engem ez eszméletlenül felidegesített. A másik meg, hogy ugye összekötik a Natasha sztoriával úgy, hogy elvileg őt Natasha megölte, amikor gyerek volt, és akkor ez egy nagy revelation, hogy ő mégse halt meg. De hogy Natasának ez az egyik legnagyobb ilyen megbánása, hogy ő ezt megtette annó, és ez nagyon, szóval lelkileg nagyon megviseli őt. És meg lehetett volna csinálni ezt a sztorit igazán úgy, hogy ennek egy méltó lezárása van. Tehát feloldódik ez a konfliktus, és mondjuk megbeszélik, vagy ilyesmi. Ennek ellenére a végén annyit kapunk, ami egyébként tökre érthetetlen, mert most aztán nem tudni, hogy amúgy az ő karaktere mennyire van magánál, vagy mennyire vannak ő neki saját döntései, vagy mennyire épp egy ilyen robbanás után, mert hogy eddig úgy van, hogy ő elvileg kontrollálva van. És akkor a végén egy hatalmas nagy fight scene után megkapjuk azt a jelenetet, hogy összetöri rajta ezt a nem is tudom milyen chemicalt, és akkor ő hirtelen magához tér, de hogy ők semmit nem beszéltek, meg ő most miért bocsátott meg Natasának, vagy miért nem támadja tovább, amikor őt meg akart ölni, stb. Stb. És ezáltal Natasha se kap egy olyan lezárást, mert szerintem ez tökre nem egy méltó lezárás egy ilyen konfliktushoz, meg egy ilyen bűntudathoz, hogy oké, akkor most már őnek is van saját akarata, és akkor nagyon-nagyon nem tetszett nekem, ahogy ez az egész sztori meg volt írva, meg hogy tényleg nem beszéltek egymással, tehát egy ilyen filmbe tökre belefélt volna, hogy van egy ilyen pep talk, és akkor előtörnek az érzelmek, de semmit nem kaptunk ebből, és ez felháborított.
Ráadásul Taskmaster karaktere, én pont azt szeretem a képregényekben, hogy ő folyamatosan tízeli az ellenfeleit, és folyamatosan rájuk pirít, hogy csak ennyit tudnak-e, ez a mox, amit nyújtanak, és folyamatosan ez az egyik legjobb jellemvonása szerintem a karakternek, és ezt úgy átírni, hogy két szót hallasz az egész karaktertől a filmes változatban. Ráadásul folyamatosan sugallja azt a generális, hogy ő a legnagyobb fegyverem, ő a legerősebb a világon, de hogy így körülbelül három fight színje van, ebből kétszer elmenekülnek előle, akkor sem nyer igazából, a végén pedig tök simán legyőzik, és így úgy van beállítva, mintha ő így Thanos plusz Galactus erősségű karakter lenne, és a végén meg teljesen Batman vs. Superman az én anyám is Márta érzésem volt, amikor így Black Widow a szemébe néz, én is a Red Roomban nőttem fel, akkor nem bántalak, és akkor így legurulnak egymással, és nem tudtam, hogy most itt mi volt a terv, vagy itt most rettenetesnek katarzist kéne éreznem, és én vagyok a rossz arc, vagy nem tudom.
Hát ez a baj, hogy itt kéne egy katarzis, és beleférne egy katarzis, és méltó lezárás lenne, de nem történik meg, és a végén ez a megjönnek a Black Widow-k a semmiből egy random repülővel, amit így hogyan élték túl, tehát hogy nem, megint egy olyan dolog, ami csak így random benne van, és akkor így megjelennek, és akkor téged is elviszünk magunkkal, miért?
Igen, meg amikor összetörik random azt a csomagot eleve, az egész filmben az volt az elejétől fogva a feszültség, hogy már csak nem tudom, 7-8 darab maradt azokból a szérumokból, és hogy meg kell gondolniuk, hogy kit mentenek meg, aztán teljesen random felrobbantják a szoba közepén, mindenkire hatással van, mert mindenki beélegzi, mert hirtelen elég lett az adag minden egyes virónak, és akkor így egymásra néznek, hogy most már szabadok vagytok. És az is ilyen hatalmas revelation akart lenni, én meg csak rettenetesen kringáltam.
Igen, és egyébként ez is tök szar, hogy ez az egész ilyen agymosós, chemical, izé-bizé rendszer tökre nem volt normálisan megmagyarázva, hogy ez hogy működik. Tehát miközben ők agymosva vannak, akkor ők érzékelik azt, hogy mi történik, meg ők közben tudnak-e azon gondolkodni, hogy jaj, de szar, hogy most nekem ezeket meg kell tennem, és igazából nem akarom megtenni, vagy ők nem éreznek semmit, meg mindenre emlékeznek, meg amikor megtörik ez az agymosás, akkor ők hirtelen miért vannak úgy, hogy jaj, végre szabad vagyok, és nem bántok senkit, és meneküljünk innen, és sisterhood. Tehát, hogy ez nekem tökre hiányzott, hogy ilyen nagyon szabadon volt hagyva az egész, és belefért volna még bónusz magyarázat, mert ha azt meg tudták magyarázni, hogy a Natasha azért nem tudja megölni azt a embert, csúnya szót akartam használni, mert hogy belélegzi a feromonjait, akkor miért nem tudták azt megmagyarázni, hogy ez az egész agymosósdi hogyan működik pontosan? Nagyon sok minden hiányzott.
Meg egyébként a másik nagy gondom ezzel, hogy mikor történik ez, mert azt ne felejtsük el, hogy a Civil War után járunk, szóval éppen túl vagyunk azon a storyline-on, ahol az egész konfliktus abban lett, hogy Bucky-t agymosták. És akkor valamiért, ha ez ide illesztik be, akkor szerintem logikus lenne, hogy Natasának mondjuk így van fogalma arról, hogy mi történik, ha Bucky-val, ha ők ezen átestek gyerekkorukban, meg tudják, hogy ez így mindenkivel megtörténik a Red Roomban, és Natasha konkrétan világát nem tudja a Civil War alatt meg, hogy úristen, ez hogy történhetett Bucky-val, én a világon nincsen, hogy agymosás, holott az összes régi társával ezt csinálták meg, és nem tudom, ha ide illesztjük be, akkor szerintem itt most kibukik, hogy ez nem volt tervezve ez a film.
Abszolút.
Meg egyébként ez az egész nagy jelenet ott a főgonosszal szerintem, hogyha jól lenne megírva, akkor annak nagyon jól kellene működnie. Hogyha nem az lenne, hogy konkrétan ez a szokásos elmagyarázom a nagy evil tervemet, meg stb. És az a rész, amikor a Natasha ugye kivédi a feromonjait azzal, hogy betöri az orrát, hogyha ez rendesen föl lett volna vezetve, hogyha lett volna feszültség megteremtve eddigre, akkor az egy nagyon nagy csúcspontja lehetnek a jelenetnek. Így meg csak fölröhögtem a moziban, hogy úristen.
Nagy, az nagyon kínos volt, főleg amikor volt a flashback előtte, és azzal nyugtatta a nevelő anyját, hogy van megoldásom arra, hogy ne lélegezzem be. És micsoda, hogy lefejeld az asztalt, ez ott van a hatalmas hőstet.
Igen, mert ráadásul, amikor az volt, hogy ott megverette magát kvázi a bácsival, akkor én azt hittem, hogy na, ez a terve, hogy ő beveri az orrát neki, és akkor ő meg majd visszatámad, és ez milyen tök menő lesz, meg tényleg ez egy ilyen igazi kémes move lett volna. És aztán kiderült, hogy az, hogy őt megütötte, az nem törte be az órát, hanem kellett egy ilyen nagyon kínos jelenet, hogy ő beleveri az asztalba a saját fejét. És így, tehát, hogy még ilyen dolgokba is képesek voltak hibázni, hogy tönkre tegyék nekem az élményt, és ez nagyon-nagyon gáz szerintem. Meg egyébként még annyit akartam mondani erről a gonoszról is, hogy ő tipikusan az a gonosz, akiről azon túl, hogy ő gonosz, nem tudunk semmit. Tehát, hogy ő most, mit tudom én, irányítani akarja a világot, meg stb. Így kb. Ennyit kapunk, de hogy hogyan, miért, ki ő amúgy, honnét jött, miért kezdte el ezt az egészet, miért nincsenek érzelmei, nekem ez annyira üres volt, csak ott nézett gonoszan, meg dagadtan, és akkor te megnézted, hogy halljál már meg. De hogy ez egy nem ekkora stúdió filmjében is gáz lenne. Meg ez minden történetben gáz, amikor egy ilyen egydimenziós főgonosz van szerintem.
Nekem ilyen nagyon low effortnek érződött, hogy bedobtuk a legnagy, inkább generic szupergonoszt, a leginkább generic sztori elemeket, az összes előzmény filmes klisét, hogy jaj, kiderül, hogy van egy eltitkolt családtag, akivel konnektálni akarok. Jaj, kiderül, hogy valaki a múltamból az életemre történik. Az összes ilyen nagyon kínos klisét elnyomták, de még a biztonsági játék is felrement. Szóval nem tudom egyszerűen bevédeni semmi mentéren ezt nem tudom, mi volt a terv ezzel a filmmel. Nem értem, hogy miért érezték szükségesnek, hogy azon kívül, hogy még lehetett húzni egy bört csúnyán szóval arról, hogy Scarlett Johanssonnak még van szerződése. De nem tudom megvédeni.
Én egyébként most ez bulvár meg minden, de én nagyon örülök, hogy ezt megszívták, mert most perli őket a plusz pénzéért, mert nem fizették ki rendesen a szerződésben foglaltakra, ugye amikor streamingre küldték egyszerre a mozival együtt, mert ugye ilyen Robert Downey Jr.-hoz hasonló szerződése volt Scarlett Johanssonnak, hogy a mozis bevételből részesedik, és ő azt ugye ő kérné vissza az ügyvédein keresztül.
Szerintem tök jogosan, mert hogyha úgy szerződsz egy filmre, hogy Marvel filmszintű bevételt vársz tőle moziban, és aztán ennyire rossz, jó, most relatív, hogy rosszul teljesít, mert ami a Marvelnél rossz, annak más stúdiók konkrétan imádkozva örülnének, de a Marvelnek ez rossz, ez egy veszteséges film volt, és hogyha azt szerint kapod a bevételedet, hogy ők megváltoztatták időközben a közvetítési módot, akkor szerintem tök jogosan kéred vissza ezt a pénzt.
Igen. Én abszolút az ő oldalán állok ebbe a szituációba.
Viszont próbáljunk beleerőltetni valami pozitívumot is ebbe a review-ba, mert elég negatív az eszkép, bár ezt is érezzük, szóval. Nem hiszem, hogy gond lenne ezzel, meg ha megsértünk valakit, aki rettenetesen nagy fanja ennek a filmnek, akkor kérdik, magyarázza el nekünk, hogy miért szerette. De Beszéljünk szerintem kicsit a végéről, mert ugye a stáblista utáni jelenetben megpedzegetik azt, hogy Jelena meg akarja bosszulni a testvérét, és érdekes lehet a Hawkeye sorozatra nézve. Ugye a Hawkeye-ról már tudjuk azt, hogy Kate Bishop karakterét bevezeti, és így, ha Jelenával összefutnak a szálak, így nagyon jó irányba mehet el a filmes univerzum, szóval szerintem ez mindenképp pozitívum, bár az már inkább kétséges, de ezt inkább a második adásban fejtsük majd ki szerintem, hogy miért kellett ebből konfliktust generálni, mert szerintem az Endgame-ben senkinek semmi gondja nem volt azzal, hogy Black Widow meghalt, senki nem hibáztatta Hawkeye-t, de ez csak zárójel. Viszont az, hogy ezáltal így egyértelművé tették, hogy Jelenával innentől főisként számolnak, az szerintem azért nagy pozitívum, mert előbb már beszéltetek Jelena karakteréről, én még annyit emelnék ki, hogy Florence Pugh kinek nincsen klasztrofóbia, szóval ne érezd magad egyedül. Másrészt pedig nagyon jót tett szerintem ez az önkritika ennek a filmnek, az volt az egyik legüdítőbb jelenet, amikor elkezdte kiparodizálni a Black Widow pózait, és szerintem kell egy olyan karakter, aki egy, hát nem is a David Harbour féle comic relief módon, hanem kicsit ilyen negyedik falát törősen, kicsit kitekintgetve oldja ezt a szuperhíró kultuszt, ami épült. Hát kb. Amit a Boys csinál, csak nem olyan morbid módon. Szerintem nagyon elfért az MCU-ba, mert azért ők nem a, hogy mondjam, nem az önkritikájukról híresek ilyen szempontból.
Igen, meg szerintem tényleg nagyon jól volt bevezetve a karakterébe az, hogy ő ugye nem bosszúálló, tehát hogy ő nevetségesnek tartja nem csak a Natasának ezeket a pózait, hanem tényleg az egész bosszúállók csapatot, tehát ő egyelőre ilyen nagyon kívülállóként kerül most ide az MCU-ba, és hogyha ezt nem rontják el a továbbiakban, akkor szerintem ezt jól lehet kezelni, ezt a fajta karaktert.
Meg szerintem, ami pozitív hatása lehet még a Black Widow-nak, hogy én nagyon félek attól, mert ez a legmarvelesebb dolog lenne, hogyha az összes kiírt karaktert feltámasztanák profitszerzés miatt, már bocsánat. És én az Endgame óta félek attól, hogy valahogy Robert Downey Jr.-t még visszahozzák vasemberként, és nagyon örülök annak, hogy itt most úgymond beégett ez az előzményfilm, mert szerintem ez most megmutatta a Marvelnek, hogy abszolút nincsen se igény, se szükség ezekre a filmekre. Hagyjuk békén a kiírt karaktereket, megkapták a saját sztoriukat, szépen le lett kerekítve, és szeretnénk új sztorikat új karakterekkel. Rengeteg lehetőség van a képregényes világban, főleg most a multiverzum kapcsán, majd előzetes a második adásra. Nem kell ezeket a karaktereket szerintem erőltetni, és ezt most így megmutatták a számok, meg a visszhangja is ennek a filmnek, úgyhogy szerintem ilyen szempontból most valami negatívból lehet valami pozitív, mert ha gondolkodtak is abban, hogy elővesszük újra hasznosítani a régi nagyokat, akkor szerintem ez most így elszállt valamilyen szinten.
Én egyébként igen, örülnék ennek, hogyha ezt a visszaemlékezős, meg ilyen most akkor előzményfilmes dolgot, meg vonalat, ezt így elfelejtenénk, nem csak ebben az univerzumban belül, hanem úgy mindenhol, amikor univerzumot építünk, mert hogyha nem mesélted el akkor a karakternek a fontosabb előzményét, amikor bemutattad, tehát te akkor nem érezted fontosnak, hogy ez a karakter ennyire ki legyen dolgozva, akkor ne utólag magyarázkodj, és ne utólag pótold ki ezeket a lyukakat, mert általában ilyen gagyin szokott elsülni.
Minden esetre a Black Widow-t ajánlani nehéz. Szerintem még azt se lehet mondani, hogy amiatt érdemes megnézni, hogy teljes legyen a kontinuitás. Igazából csak a stáblista után jelent az, ami viszi is előre az MCU sztoriát. Úgyhogy én ezt az adást egy negatívabb hangon fogjuk zárni. Viszont rengeteg potenciál van a többi projektben, úgyhogy tartsatok velünk a második adásra, hogyha szeretnétek hallani kicsit pozitívabb tónusban is a véleményünket. Szerintem itt le is zárhatjuk a Black Widow-t. Én legalábbis úgy gondolom, hogy elmondtam mindent, amit akartam.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy ajánlanék egy YouTube videót. Van YouTube-on egy csatorna, az a neve, hogy The Closer Look. És ő neki van egy videója a Black Widow-ról, főként arról, hogy hogyan rontották el Taskmaster karakterét, meg úgy az egészről, és ő annak a videónak a második felében vázol egy olyan, hát sztori tervet, amivel szerinte meg lehetett volna kicsit javítani ezt a történetet, és nem lett volna ennyire fos. Úgyhogy én ezt mindenképp ajánlanám, hogyha kíváncsiak vagytok esetleg egy másik ötletre, vagy szeretnétek egy alternatív univerzumot kialakítani a fejetekben, ahogy én szoktam, hogyha a sorozatokban valami olyan történik, ami nem tetszik. Úgyhogy ezt a shoutoutot szerettem volna adni, de egyébként szerintem ennyi volt.
Akkor annak, aki velünk tartott a Black Widow elemzésében, annak köszönjük a figyelmet, és a második adásban pedig kiterjünk minden másra, ami az MCU-val kapcsolatos, beleértve a sorozatokat, a következő filmeket, és eleve így összességében az irányt, amelyre tart most a Marvel. Úgyhogy aki nem szeretne a spoilerek miatt velünk tartani, annak köszönjük a figyelmet, és sziasztok! A következő adásban pedig várjuk azokat, akik velünk jönnek az útra.